feküdtek a terepjáróval az erdei úton. A földből kiemelt nyom a nyomrögzítés szabályainak megfelelően ott pihent mögöttük a hátsó ülésen, egy cipős dobozba zárva. Lamartin a lányra pislantott. Sophie nem látszott öröm, hogy végre siker koronázta a kutatásaikat. Hogy is látszott volna, amikor Mári néne helyett csak egy nyomot találtak, ráadásul az sem az övé. Végül is Lamartin törte meg a csendet. Megtaláljuk. Biztosan meg fogjuk találni. Talán csak elkoborolt egy kicsit. Aztán abba is hagyta. Maga is érezte, mennyire hamisan csengenek a szavai. Hiszen Mári néne közvetlenül azután tűnt el, hogy segített nekik megszabadulni a kicsiktől. Mári néne az édesanyja testvére? Nem, rázta meg a fejét Sophie. Az édesapjáé? Azé sem. Lamartin bevett egy kanyart, majd gázt adott a kocsinak. A nagyszüleié? Azoké sem. Lamartin nem értette a dolgot. A lány egészen idáig arról beszélt, hogy Mári néne a nagynénje. Márpedig az ő fogalmai szerint a nagynéni az imént említettek közül kerül ki. Úgy gondolta, talán kissé eltereli Sophie figyelmét nyomasztó gondjairól, ha a rokonsági fokozatok iránt érdeklődik. Itt a Pireneusokban bizonyára más formái is vannak a rokonságnak, mint ahonnan ő jött. Nálunk azt mondják nagynéninek, aki a szülők testvére, vagy esetleg a nagyszülőké. Maguknál ez hogy van? Pontosan ugyanúgy, mondta a lány. Lamartin óvatosan kikerült egy hegyoldalról legördült nagyobbacska követ, és a lányra pislantott. Maga mindeddig úgy beszélt róla, mintha nagyménye lenne. Bizonyos értelemben az is, sóhajtotta Sophie. A nagynéném is, meg nem is. Ez hogy lehet? Úgy, hogy nem vér szerinti nagynéném, az anyám úgy fogadta a testvérévé. Lamartin majd eleresztette a kormányt meglepetésében. Hogy az ördögben is van ez? Mári néne 80 körül lehet, Sophie 20. Akkor mennyi lehetett Sophie anyja, ha olyan valakit fogadott testvérévé, aki ma 80 éves? Sophie Lamartinra pillantott. Látta meghökkenést az arcán, a keserű gondolatai ellenére is csak nem elnevette magát. Ne gondoljon boszorkánságra! Az anyám 35 éves volt, amikor a testvérévé fogadta Mári nénét. Ő akkor volt olyan 60. Hogy az ördögbe? Odakint laktunk egy tanyán, az erdők és a hegyek alján. A tanya apámé volt, és amikor meghalt, mi maradtunk benne egyedül. Azok, akik segítettek apámnak, idénymunkások, napszámosok, leléptek. Úgy látták, nincs biztosítva a jövőjük egy asszony irányítása alatt. Mint kiderült, bizonyos értelemben igazuk is volt. Nem mentek a dolgok akkoriban valami nagyon jó mifelénk. Még kicsi voltam, de emlékszem rá, hogy hosszú ideig szinte csak kenyeret ettünk és tejet ittunk. Aztán egyszerre csak megjelent Mári néne.
Csak úgy?
Csak úgy. Bejött az udvarunkba. Még szerencse, hogy a kutyák nem szedték szét. Ezt persze csak akkor gondoltam, mert később már nem gondoltam volna ilyesmire.
Valóban?
Mári néne nem félt a kutyáktól. Inkább azok féltek tőle. Még a legvadabb szelindek is meghunyászkodott, ha rájuk nézett. Csettintett a nyelvével, mire a kutyák eltakarodtak. Bizonyára itt tett a mi kutyáinkkal is. Pedig, ha látta volna őket, pireneusi pásztorok voltak. Még a farkasoktól sem ijedtek meg. Mári néne előtt azonban kezes bárányjá szelidültek.
Hát ez érdekes.
De még mennyire az? Csak később tudtam meg anyámtól, hogy Mári néne a lábból jött. Nehezen beszélt, és nehezen gondolkodott.
Ez mit jelent?
Anyám szerint, amikor betért az udvarunkban, alig néhány szót ismert. Anyám azt hitte spanyol, és valahogy átkeveredett a határon. Aztán gyorsan megtanulta a nyelvünket. Lamartin egyre növekvő érdeklődéssel hallgatta Sophie szavait. Mindig is érezte, hogy nincs minden rendjén az öregasszony körül. Például az a fényes valami, amivel elvágta a lihán kötelet. Ki az ördög lehet ez a Mári nénje?
Mit mondott? Honnan jött?
Eleinte anyám még kérdezgette, aztán feladta a reményt, amikor Mári néne csak a vállát vonogatta. Úgy gondolta, ő maga se tudja, honnan jött. Hallott már Maugliról, a dzsungel gyermekéről, igaz? Hát, Mári néne a lábgyermeke volt. Anyám úgy gondolta, hogy fiatal korában valahogy betépett a lábba, ott egyedül nőtt föl, ezért talán beszélni is alig tudott. Hogy végül is miért hagyta ott a lápot, soha nem tudtuk meg. Minden esetre rövid idő alatt nélkülözhetetlenné tette magát nálunk. Anyám már az idegbaj határán állt, amikor felbukkant Mári nénye. Mintha angyal szállt volna a tanyánkra. Mári néne kezébe vette a dolgok irányítását, és attól kezdve ment minden, mint a karikacsapás.
Nocsak!
Mári néne embereket fogadott messze földről. Lamartin ismét csak meghökkent.
Messze földről? Mári néne messze földre utazott.
Őszintén szólva nem sokat tudok erről, mert akkor már nem ott laktam a tanyán, hanem a kollégiumba kerültem. A líceum kollégiumába. Anyámmal csak ritkán találkoztam. Mári nénével még ritkábban. Egyszer ugyan meglátogatott, de nem volt benne sok köszönet. A lányok Mári nénére fogták Bella esetét.
Ki volt az a Bella?
Egy dög. Egy osztálytársam. Éppen előző nap esett nekem, és nyúzta le a képemről a bőrt. Nagy kövér, de Bella volt, mindenki félt tőle. Egy napon meglátogatott Mári néne. Nevetséges volt abban a furcsa ruhájában, amiben jött, még sosem láttam rajta. Emlékszem, kint ültem az iskola lépcsőjén, amikor felbukkant az utcán. Kicsi volt, töpörödött, a ruhája meg tiritarka, csoda tudja, hol vette. A lányok szerencsére nem figyeltek fel rá. Mári néne odajött hozzám, és leült mellém a lépcsőre. Én meg a nyakába borultam, és elsírtam magam. Szerettem a líceumban lenni, és talán még jobban szerettem volna, ha Bella nem esik néha nekem. Ennek ellenére a tanyára is vágytam vissza. Mári néne a hátamat simogatta, aztán megkérdezte, ki karmolta meg a képem. Nem akartam elárulni Bellát, de egyszerűen nem tudtam tartani a számot. Azt vettem észre, hogy töviről hegyire elmondok neki mindent. Mári néne csak ennyit mondott. Bella megérdemelni, hogy kitörjön keze lába. Csak ennyit. Én meg, amilyen locsifecsi voltam, elmondtam néhány lánynak. Mit gondol erre, mi történt?
Kitört a keze lába,
mondta komoran Lamartin, és legszívesebben megállította volna a kocsit. Honnan tudja? Mert bizony kitört. Amikor délután Bella felállt a legfelső lépcsőfokra, hogy szokásához híven megfenyegessen valakit, lezuhant a lépcsősoron. Eltörte mindkét kezét és mindkét lábát. Mári néne szerencsére már felszívódott, mert a lányok még meglincselték volna. Nem szerették ugyan Bellát, de az öregasszonyokat sem. Bella a ráadásul égre földre esküdözött, hogy a lépcső legtetején meglökte valaki. Hiába fordult esés közben hátra, nem látott senkit. Biztos elrejtőzött az illető a bejárati ajtó mögé. Még szerencse, hogy éppen három lánnyal tárgyaltunk valamiről a szökőkút mellett, mert biztosan ránk kenték volna. Minden esetre attól kezdve Bella nem mert hozzám érni.
Honnan hozatott embereket a tanyájukra?
Ki tudja. Mári nénének megvoltak a maga útjai. Anyám szerint legtöbbnyire úgy ment a dolog, hogy anyám elmondta neki, mit kellene megcsinálnia, Mári néne biccentett, és eltűnt anyám szeme elől. Mire estére hazaérkezett, a munka el volt végezve. És nagyon olcsón. Azt mondta, arra járó napszámosokkal végeztette el a munkát. Anyám később már nem is érdeklődött a részletek után, megelégedett annyival, hogy Mári néne mindent elintéz. Nahogy aztán a betegsége előre haladt, Mári néne még a gazdaságot is elhanyagolta miatta. Csak ült anyám mellett és gyógyította. Füvekkel, kenetekkel, főzetekkel. Sajnos mind hiába. Anyám a halála előtt még hivatalosan a testvérévé fogadta Mári nénét, ami annyit jelentett, hogy én öröklöm ugyan a tanyát, de soha nem dobhatom ki belőle. Mintha bizony ki akartam volna.
Azóta is ott lakik?
Látja, ez érdekes. Bármennyire is szeretett a tanyán élni, úgy látszik elege lett belőle. Ez már jócskán anyám halála után történt, mintha félt volna odakint. Rábírt, hogy adjam el a tanyát, tegyem el a pénzt, csupán arra kért, hogy hadd bérelhessen egy kis házat a falu szélén. Én persze bérlet helyett vettem neki egyet. Hát ennyit Mári nénéről. Mit gondol, Mári néne